Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én gondolom, hogy az önök lakásában, otthonában is van hűtőszekrény. A tapasztalat az, hogy egyre nagyobb méretű hűtőszekrényeket lehet kapni. Hogy ennek mi az oka, ez kérdés, de nem kizárt, hogy azért, mert szükség van rá. Mert szükség van a nagyobb hűtőszekrényre, egyre több élelmiszert szeretnék benne tartani. A tudomány, a technika nagyon hasznos, nagyon jó. A kérdés az, hogy méltán töltünk-e ennyi időt, nem csak hűtőszekrény vásárlással, hanem a hűtőszekrényünknek a rendben tartásával és a tárolással is. Tehát, hogy a hűtőszekrény árnyékában ez a címünk, vajon az élelmiszerekkel nem foglalkozunk-e túl sokat otthonainkban, vajon nem lehetséges-e az, hogy az élelmiszerektől valamilyen szinten függünk. Tudomásom szerint jó pár előadás volt már eddig különböző témákban, kollégáim érkeztek, és bizonyára nagyon hasznos dolgokat mondtak. Én ezekhez kapcsolódom, valószínűleg lesz némi átfedés, bár az élelmiszer addikciók, az élelmiszer függőség területe valamilyen szinten mindig más, mint a többi függőség. Amikor világunkban egy elég jelentős fejlődés indult el, talán még kevesen gondolták, hogy a fogyasztói társadalom megtermeli a maga hátrányait, többek között a fogyasztói kiszolgáltatottságot. Tehát a kiszolgáltatottságon, én itt azt értem, tehát a fogyasztói kiszolgáltatottságon, hogy nem tudjuk teljes egészében, hogy mivel táplálkozunk. Nem mi gyártjuk, nem mi termeljük, mi megvesszük és elfogyasztjuk. Egy fogyasztói kiszolgáltatottság vette kezdetét, és azt szeretnék, hogy mi elhiggyük, hogy szabadok vagyunk. Ezt nevezem én virtuális szabadságnak. Válogathatunk mintegy 40 ezer fajta, 40 ezer féle élelmiszer között a bevásárlóközpontokban, és még azt sem átalják nekünk elmondani, hogy értünk dolgoznak. Egy érdekes és ellentmondásos helyzet van az élelmiszeriparban, az élelmiszerkereskedelemben, olyan látszat alatt, hogy értünk és nekünk dolgoznak, tulajdonképpen egy érdekes csapdát lehet tapasztalni tisztelt a kivételnek. A lényeg igazándiból az, hogy mi megnyissuk a pénztárcánkat természetesen, ezért jól tudják, hogy a fogyasztó nagyon szereti a szabadságot, nagyon szereti a választékosságot és a válogatás örömét. A fogyasztó nem veszi észre, hogy befolyásolják, ha jól csinálják azt a befolyásolók, és nagyon szereti a fogyasztó, hogyha valakik érte dolgoznak, ugye önök is tudják, hogy aki ma nekünk ételt ad, annak hatalma van. Aki nekünk ételt ad, annak hatalma van, mert minden társadalomban, aki főz, aki ételt készít, az egyfajta életben tartója a társadalomnak. Az élelmiszeripar ezért tetszert nagy, hát mondhatom így, hatalomra és pénzre, és ezért vált tulajdonképpen vezérlőjévé ennek a világnak. Az élelmiszeripar persze sok-sok összetevőből állít, egységes fogalomként használom. Ezért vált befolyásolójával a társadalomnak. Szeretném megkérdezni, hogy baj az, hogyha valaki befolyásol minket? Válaszom azt, hogy nem baj. Az egész életünk abból áll, hogy tanácsokat kérünk, és tanácsokat adunk, ugye? Ha minket befolyásolnak, az nem baj. Amikor én valakit telefonon felhívok, és megkérdezem, hogy mi a vélemény egy dologról, amihez én nem értek annyira, akkor én engedem, hogy engem befolyásoljanak. Megkockáztatom ezt a mondatot, én is befolyásolni fogom önöket ma. Remélem, hogy nem azokon a módokon, illetve biztosak benne, hogy nem azokon a módokon, ahogy én ezt mondani fogom, illetve hogy az élelmiszeripar teszi. A befolyásolás nem baj. Az a befolyásolás baj, amikor a kedves befolyásolt személy vagy csoport nem tudja, és nem is számít rá, nem számol azokkal az eszközökkel, amikkel befolyásolják őket, tehát manipulatív jelleg jelenik meg, ez a szó majd többször elő fog kerülni. Az élelmiszeripar tehát alapvetően azért dolgozik, hogy a mi értelmünkbe hatolva olyan hatást feltsen, hogy az ő termékét megvásárolhassuk, megvásároljuk, Ennek érdekében különböző folyamatok történnek világunkban, gondolom ezt önök is tapasztalják, különböző vállalati összefonódások, összeolvadások, hogy az érdek azonosságon én itt mit értek, egy bizonyos értelemben használom természetesen ezt a szót, nem tudatos valószínűleg az érdek azonosság, vagy nem egészen kimondott, de önök is tudják, hogy az élelmiszeripar és a gyógyszeripar tulajdonképpen kéz a kézben halad. Mert hogyha az emberek nem szenvednének hipertóniában, magas vérnyomásban, akkor csődbe megy a magas vérnyomás elleni gyógyszergyártó cég, ugye, vagy cégek. Nincs rá szükség. És sorolhatnám a töménytelen betegséget. Nem arról beszélek, hogy amikor valaki egyes típusú cukorbetegségben szenved, hogy az valaki előidézte, nem, az egy öröklött betegség, és arra szükséges, hogy inzulint kapjon a gyermek vagy a fiatal. Az orvostudomány, a gyógyszeripar egy fantasztikus dolog, amikor jóra használják. De amikor a gyártók igazándiból a piacon való fennmaradás érdekében akarva, akaratlanul, és itt most finoman fogalmaztam, generálnak, létrehoznak betegségeket, és ez ellen senki nem tesz semmit, mert az élelmiszeripar tehetne valamit, de nem tesz. Erről is fogok mindjárt beszélni, hogy miért, és szerintem miért, és általában mi ennek a háttere. Ha az élelmiszeripar egészséges élelmiszereket gyártana, egész más volna ez a világ, sok minden szempontból, és az egész egészségügyi rendszer is minden másként üzemelne, és töménytelen mennyiségű pénz maradna. Valószínűleg virágozna ez a bolygó. De nem ez történik. Persze, ezek mind illúzióknak hangoznak. Tervszerű tudatformálás történik, és a kínos információkat ugye lezárt aktákban titkosítják sok esetben. A tudományos kutatásokat előre irányítják. Nemrégiben hívta fel egy kedves kollégám a figyelmet, hogy nézzem meg a cukoripar honlapját. Hát jó, hogy ültem, mert félelmetes volt, hogy a cukor milyen fontos, hogy a szervezetnek szőlőcukorra és cukorra van szüksége, hogy milyen cukrok léteznek, tehát szakmai, tudományos, érdekes eszmefutatások voltak, és doktorok és szakemberek tollából. Ugye a cukoripari honlap méltatta a cukorfogyasztást, és bár felhívja a figyelmet a mértéktelen cukorfogyasztás káros hatásaira, de effektív a cukrot, mint szükséges és hasznos mértékkel fogyasztva, szükséges és hasznos élelmiszerként tünteti fel. Nos, hogy a cukor függőséget okoz-e, azt gondolom már mindenki tudja, és ezért mértéktartóan fogyasztani bizonyos élelmiszerekből nem lehet. Aki képes rá, valószínűleg csak egy ideig képes, ha történik az életében egy nehéz időszak, már nem lesz képes. Ez csak idő kérdése. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő bármikor le tud szokni, nem ismeri magát, mert az ember alaptörvényekkel működik az emberi szervezet, és az mindenkire igaz, akár elhiszi, akár nem, akkor el fogja hinni valaki, hogyha majd tapasztalni fogja. Hogy az élelmiszeripar hogyan dolgozik, először is, vagy egyik oldal az élelmiszeriparnak azt hiteti el, hogy szükségem van az élelmiszerre. Hogyan teszi ezt? Így hívom ezt áltudományos módon. Azt mondja nekünk, hogy élő flóra, ugye? Azt mondja nekünk, hogy probiotikum, és a fogyasztó már is nem tud hova lenni a gyönyörűségtől, hogy ilyen kifejezéseket használnak. Nem tudom, mit jelent, de biztos jó, ugye? Ez az áltudomány. Ez az áltudomány. Nem megmagyarázott, fantasztikusan hangzó kifejezések, mert az, hogy az élőforrás joghurtból az életben nem lesz probiotikum, az is biztos. Mert a kettő között az a különbség, az élőflórás akciós, itt egy nagyon fontos szót használtam, akciós joghurtok meghalnak a gyomorban, ugye az élőflóra nem bírja sem a gyomorsavat, sem a gyomor emésztő enzimjeit. Tehát mi ehetünk élőforrás joghurtot, de ha valaki a pénzét szeretné hasznos dologra költeni, hasznosabbra, nem biztos, hogy ez a szerencsés, ugye, mert sem az élőflóra nem jut le a bélbe, mert nem enzim és nem saváló a rendszer, sem pedig a tej, amiből van, ma már nem egészen jó minőségű. De hogyha probiotikumot veszek, tehát probiotikus tejterméket, mondjuk Danon aktíviát, vagy aktívia joghurtot, akkor abban benn vannak azok a probiotikus, tehát nem élőflórák, hanem probiotikus készítmények, amelyek bírják a gyomorsavat, bírják a gyomor enzimjeit, és valóban helyreállítják, helyreállíthatják a bélflórát, amennyiben naponta és sok-sok-sok mennyiséget megeszek belőle. Ugye ez már egy másik vonal. Természetesen a lényeg az, hogy a probiotikum és az élőflóra között van különbség, ezért bátorkodik a gyártó azt mondani, hogy visszafizetem a terméke árát, hogyha nem válik be. Mert a vacak élőflóráról, ha probiotikumra váltok, a hatás senkinél nem fog elmaradni, még azoknál sem, akik mondjuk emésztőszervi problémákkal, mondjuk akár székrekedéssel küzdködnek, persze vannak kivételek. Hogyha azt mondom omega-3 zsírsav, ugye akkor nem rock zenei együttesről beszéltem, vagy annak egy részében a kifejezésnek, hanem egy nagyon fontos táplálkozás tudományi elvet, illetve nevet mondtam. Tehát az, hogy omega-3 mit jelent, megint nem érdekli a fogyasztót, mert ha én elmondanám, hogy ez a zsírsav kettős kötésének a helyét definiálja, ugye omega hátulról a harmadik kettős kötés, kötés az kettős kötés, ugye, ez omega-3, de fantasztikus, eszenciális létfontosságú zsírsav, de kit érdekel? Elég, hogy annyit mondanak, hogy ez hasznos, ez jó, és már is az omega-3 zsírsavval dúsított terméket megveszik, hogy a margarinban is legyen azért valami hasznos dolog, omega-3-at tesznek bele. Vitaminok, ásványok, szándékosan írtam ide, hogy mineráliák, nehogy értsék. Ugye áltudomány, tehát ásványi anyagok, és ha pH, ugye megint nem érdekel senkit, hogy hidrogénion koncentráció negatív logaritmusa, ezt meghagyjuk a tudósoknak. Egy a lényeg, nem elírás, kis p nagy h, tehát megint egy érdekes dolog, hogy senki nem tudja, mint valami misztikum ez a pH. Miért nem mondják, hogy kémhatás, ugye miért nem mondják, hogy savasság? És miért rajzolgatnak nekem száj pH értéket a reklámban, ugye? Érdekes dolgok ezek. De hozzáteszem talán pici iróniával, hogy ha Bíró Ica, Sóbert Norbi vagy Béres Alexandra neve szükséges ahhoz, hogy egy terméket megvegyek, akkor régen rossz. De akkor nem a termékért magáért veszem meg, hanem a névért. Persze, hogyha itt van közöttünk egy gyártó, aki ezeket a neveket felhasználja, akkor mondhatná, hogy de ha 50 konkurens termék van, akkor én a Sóbert Norbi nevével kiemelem ezt a terméket, és így az enyém jobban fog fogyni. Hát ugye itt neves személyiségek kerültek és kerülnek elő. Ez is egyfajta tudatmódosítás, nem tartom szerencsésnek, főként, hogy már ásványvizes palackokba is, ugye update programban belegravírozva, hogy miért és mi célból van erre szükség, persze annak az ember tudja, de mégsem tudom ezt elfogadni, hogy ásványvíz esetében. Mert a fogyasztó nem nagyon nézi már meg, hogy mi van az ásványvízben. Olcsó legyen, és hogyha még gravírozott védjegy is van benne, hát akkor ez csak jó lehet. De amire felhívnám a figyelmet, és ami a mai témánkhoz kapcsolódik, az élelmiszeripar, valami, amit az élelmiszeripar nagyon mesterfokra, vagy hát mesterfokra fejlesztett, ez pedig az, hogy nem azt teszi az élelmiszer gyártó, hogy a természetes fogyasztói ízléshez, ami régen, persze régen volt, hogy ahhoz ő igazítja az élelmiszer palettát, tehát nem ő szállja vagy fel a fogyasztó szintjére, hanem mit csinál? Az élelmiszer gyártó megnézi, mi a legnagyobb üzlet, tehát mit gyárthat olcsón, és ahhoz úgy manipulálja a fogyasztó tudatát, hogy a fogyasztó megvegye a terméket. Nem tudom, értik ezt, amit most mondani szeretnék, de nem az élelmiszer megy a fogyasztóhoz, a fogyasztót kötöm az élelmiszerhez. Ezért az élelmiszer addikciók, a élelmiszer függőségek kérdésköre borzasztóan jelentős ma már. Módosították a természetes érzékeléseket. Én is voltam iskolában előadni, majdnem megvertek a diákok. Persze viccesen fogalmazom, mert azt a szót kimertem mondani, hogy saláta. És elmagyaráztam, vagy próbáltam elmondani, hogyan készül a gyorsértelem hálózatban kapható sült burgonya, ami nem egy nagy rákkeltő dolog, mert lehet, hogy rákkeltőbb sült krumplit csinálunk otthon, ha túlsütjük, vagy egy többször sütött olajban készítünk, csak jó tudni, miben forgatják bele ugye azt a sült burgonyát, és sorolhatnám. Igen, módosították az ízlelő rendszerünket, és aki ezt merészeli megtenni, az nagyon, hát nem is tudom, hogy bátor-e, az nagyon merész valóban, azt tudom mondani. És azt hitetik el, hogy nem csak szükségem van rá, mert vannak olyan élelmiszerek, amikre nincs szükségünk, ugye? Nem hiszem, hogy a chipsre szükségünk van. De hogyha azt mondom én magamnak, a gyártó elhitette velem, hogy jól esik, és hiányzik. Tehát nem tudom, hogy van-e benne valamilyen vitamin, nem kötődik mondjuk semmihez, tehát valamilyen névhez, de jól esik, és hiányérzetem van, hogyha nem fogyasztom a terméket, no akkor már addikció indul el. Az élelmiszeripar egyediségre törekszik. Az élelmiszeripari egyetemen a professzorunk azt a kérdést tette föl, szerintünk mit nevezünk jó minőségnek? Így hangzott a doktori kérdés. A teljes évfolyam gondolkodott, és forogtak az agytekervényeinkben a fogaskerekek. Nagyon egyszerű volt a válasz. A válasz az, jó minőségű vagy minőségi az a termék, amikor vagy amire a fogyasztó visszatér, és újra megveszi. Én felháborodtam ezen a definíción, ez élelmiszeripar egyetemen hangzott el. Tehát én azt vártam, ugye, és azt vártuk, hogy valamilyen konkrét adattal ez bizonyítani lehessen, hogy jó minőségű, vagy minőségű rendszerek, stb. Nem. A fogyasztó, ha visszatér a termékre, akkor az jó minőségű. Mert a szakma abból indul ki, hogy a fogyasztó az minőségi szemlélettel bír. Itt az alaptévedés. A magyar fogyasztó árérzékeny, ugye? Nem minőségérzékeny. Egy bizonyos határig persze igen, senki nem szeret silány terméket fogyasztani. A fogyasztó egy határig minőségérzékeny, és aztán árérzékenyé válik. Onnantól már nem a minőség, hanem már az alacsony ár a fontos. Nem minden európai országban van így, és Magyarországon is van egy olyan réteg, aki már a minőséget, a jó minőséget, vagy a bioterméket fontosabbnak tartja, mint a termék árát, de nehezen megfizethetőek ezek. Az élelmiszeripar speciális íz és aroma profilra törekszik, pozitív benyomást kelteni, ez a lényeg, pozitív benyomást keltsenek bennünk. Én gondolom, hogy már olvasták, hallották ezt a kifejezést, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, ez egy ízdiktátor, vagy ízdiktátori rendszer, ami van, ízmafia, csak ezt a szót nem szeretem használni, de valóban így fogalmazzák meg, vagyis bolygónkon az ízvilág főszabályként előre meg van tervezve. Gondolom, önök is tudják, hogy nagyjából ebben a világban sok minden előre meg van tervezve. Egy forgatókönyv van lefektetve, és pedig mi azt hisszük, hogy napról napra történnek hirtelen az események, ugye most éppen húsbotrányok vannak, most éppen ugye húscsomagolási problémák vannak, és micsoda új fejlemény, ugye? Micsoda váratlan fordulat. Nagyon valószínű, és ugye ezt megint lehet sejteni, hogy előre tudatosan lett megtervezve, mikor, milyen formában kerülnek felszínre ezek a cégek, és most én nem mondom, mert nem is tudom, hogy ezek milyen kapcsolat, vagy milyen háttér rendelkeznek. A lényeg, hogy Magyarországon egy olyan nehéz helyzet alakult ki, hogy a vezetés, és én nem politizálok most, úgy is megerősítheti magát, hogyha bizonyítja, hogy a hatósága jól működik. És a hatósági apparátus jó működésére mi lehetne jobb garancia, mint az, hogy megtalálja az etikátlanul dolgozókat. És hatalmas médiakampánnyal ezt közé teszik. Ezáltal ugye egyesekbe biztosítják a hatalmukat, hogy beszeretnék biztosítani. Ez előre tervezett módszer, nehogy azt higgye valaki, hogy hip-hop megtaláltak néhány céget. Voltak és vannak olyan cégek, akik nem fognak lebukni. De az ő hústermékeiket ugyanúgy fogyasztják, mint azokét, akik lebuktak, és igen gyenge minőségű terméket gyártottak. A Beteg táplálékaink című könyvemben az állati termékek, húsbotrányok hátterével foglalkozom, és azokkal a félelmetes tendenciákkal, politikától függetlenül, amelyek beérlelődtek, és amely folyamatokat nehéz fékezni, ezért teljes táplálkozási reform javaslatával állok elő a könyvben is, nem kötelező természetesen senki számára. Kedves hallgatók, ösztönző illatok, a málnamag jelenség ugye azt jelenti, hogy szárított málnamagot használnak a fagylaltokban, a jégkrémekben, ugye ezeket alkalmazzák, hogy a kedves fogyasztó azt érezze, hogy van igazi gyümölcs. Nincs igazi gyümölcs a termékben, málnamag. mert ha málna mag van a fagylaltban, a fogyasztó azt gondolja, hogy abban a málna is van, és megbocsátja a gyártónak a málna magot. Tudatosan teszik bele a málna magot, a fogyasztó tudja, hogy ha ráharap egy málna magra, ami nem jó dolog, a biztos, hogy málna is van. És igaza van a fogyasztónak, mert van benne málna, úgynevezett virtuális málna. Látszólagos gyümölcs. Ez azt jelenti, hogy a kipréselt gyümölcsből a levet eltávolítják, abból lesz az élelmiszer, és ami, vagy hát az ital, és ami marad a présgében, a prés pogácsa gyümölcs, rostag gyümölcs, héjak, magok, azokat elkezdik tisztítani, újra keverik, homogenizálják, algákkal, ugye, tehát zselésítőkkel, pektinekkel visszakeverik, hőkezelik, és kitűnő gyümölcspulpok, a gyümölcsvelőket, másodlagos szekundár termékeket készítenek ezekből. A málnának az igazi értéke már, ugye a málna sűrítményben, vagy valahol máshol van, ugye a sűrítésen mindig jó. A lényeg az, hogy ez a lében van, a málna velő, ugye az már inkább algákkal, pektinekkel kevert rendszer, joghurtokban is ezeket használják, hogy amit mondok, az igaz, azt onnan tudják lemérni, hogy megtetszenek vásárolni, illetve megtetszenek nézni az üzletben vásárlás előtt egy joghurtot, egy gyümölcs joghurtot, akkor nem csak annyi lesz a gyümölcs helyén, hogy gyümölcs, tehát hogy málna velő, hanem nyit egy zárójelet ugye a gyártó, és a zárójelen belül érdekes kifejezések lesznek, ugye pektinek, vagy módosított keményítők, alginátok, színezékek, aromák, és némi gyümölcs hányad is. Ez a virtuális gyümölcs, amit a zárójelben tetszenek találni egy gyümölcs joghurtnál, az a virtuális gyümölcs. Van köze a gyümölcshöz, de igazából már csak a saját árnyéka, pedig a reklámban azt hirdetik, hogy az igazi, valódi gyümölcsöt tartalmazza, és egy technológus ezen vagy nevet, vagy sír, mert nem lehet, nem engedheti meg egy élelmiszergyártó magának azt a luxust, hogy igazi gyümölcsökkel dolgozzon. Nem teheti meg. Ha igen, csődbe megy. A gyümölcs erjed, a gyümölcs barnul, a gyümölcs oxidálódik. Ha a gyümölcsöt én összevágom, akkor vége. Nem tudom feldolgozni, tönkre megy a termék, főleg egy erjesztett, teljesen erjesztett termék, ahol a teljesen a baktériumok bizony cukrokkal is élnek. Tönkre megy, szétrobban a termékem, ezért ilyen, hogy mondjam, ilyen mesterséges vagy másodlagos termékeket alkalmaznak, ami jól kézben tartható és nem okoz erjedést a termékben. Nos, ugye ezek a bizonyos virtuális élelmiszerek, amikről beszéltem és beszélni is fogok, a márványozott felület. Ugye milyen szép szó, márvány. Erről beszélek. Kár, hogy nem látszik annyira az ábrán, ugye tudják, miről van szó, húsipari készítmények. A megvilágítás sem akármilyen. Ez egy kiállításon készült fotó. Ezek a termékek azok, amiket nem fogok javasolni önöknek az előadás végső szakaszában, de lefotóztam, lefényképeztem, mert a felület és a gyártó erre figyel. Én úgy hívom, hogy nyesedék, úgy hívom, hogy húsipari hulladék, vágóhíri melléktermék, és sorolhatnám. A gyártó úgy hívja, hogy márványozott felület. És húsárban ad el nekem zöld borsót, kukoricát, nem tudom, milyen zöldség van még benne. És vizet? És zselatint? Mi az a zselatin? Ami döntő részét képezi, ugye itt a ragasztó anyag, amit tetszenek látni a nyesedék mellett, tehát színhús, ne nagyon keressenek benne, a nyesedék mellett zselatin van, ugye az a ragasztó anyag, mert az is enyv. Ugye a csont enyv, ugye a csontokból kinyerhető zselatin, régen ragasztásra használták, ma már emésztőrendszerünket ragaszgatják vele. És valóban Wolfgang kollégám szokott tisztítók órákról beszélni, egy érdekes hatása van a zselatinnak, nagyon gyenge fehérje minőség, és amiből készül, ha ezt látnánk, akkor talán még tortazsali formájában sem vennénk meg. A zselatin egyébként tisztított termék, tehát nem valami mérgező dologról beszélek, de kockázatos, mert amiből gyártják, ugye ezek ilyen különböző bőrök, inak, csontok, tehát meglehetősen kellemetlen színű szagú termékek, ezekből készül a zselatin. A gyógyszeripari zselatin az egy tisztább, az élelmiszeripari az talán nem annyira steril, de mivel hőkezelik a húst, ezért bízhatunk benne, hogy valami, hogy ezek eltávoznak belőlük. Kedves hallgatók, tehát összességében az élelmiszeripar alkalmazhat etikátlan stratégiákat, amelyek azt mondják még az egyetemeken is, hogy vele járója versenyhelyzetnek. Ugye egy versenyhelyzetben mindig lesznek és vannak olyanok, akik nem etikusan járnak el. És nekem és a kedves évfolyamtársaimnak azt oktatták, hogy igazándiból a minőségi termék marad a piacon, a silány termék automatikusan kiesik a piacról. Igaz ez? Önök szerint? Tehát, hogy a modell versenyhelyzetben a fogyasztó már minőségérzékeny is lesz, nem csak árérzékeny, a fogyasztó mindig a jobb minőségű terméket vásárolja, a gyengébb minőségű silánytermék kiesik a piacról. Jó lenne, ha így lenne, de nem így működik. Nem így működik. Főleg, amióta az egy autós családmodellre tervezett bevásárlóközpontok megjelentek, ugye Ocean, Tesco és sorolhatnám, hogy ezek nyugaton már, vagy hát Amerikától kezdve kiüresedtek, és visszatért a régi helyi kis üzlet, mert ma már a csecsemők is autóval születnek, ugye Amerikában. Magyarországon még egy autós családmodell van, tehát egy autóval elmegyek egy hónapban egyszer a Tesco-ba, bevásárolok, tehát mindent el lehet ott helyezni, és sokat lehet ott költeni. Az élelmiszeripar, amit én igazából elítélek, bár nem sok mindent ítélek el, de ezt igen, hogy ítélek meg, de ezt mondjuk igen. A gyermekeket célcsoportként jelenítik meg. Sokáig erre nem került sor, de megengedi a reklámtörvény, hogy az önálló döntéssel és felelősségérzettel még nem rendelkező célcsoportokat megcélozzák, manipulatív eszközökkel rávegyék egy termék megvásárlására. Szeretném kérdezni, a gyermekeknek van-e vásárló értéke? Értékük. Tehát ugye nincs jövedelmük, nincs fizetésük, de van vásárlóértékük. És önök is tudják, akik szülők, miről beszélek. De amikor fáradtak vagyunk, gondterheltek vagyunk, más dolgunk is van, akkor előbb-utóbb beadja a szülő a derekát, és odaadja a pénzt a gyermeknek. A gyermek meg fogja venni. Nyugaton már felmérték Amerikától Németországig a gyerekek vásárló értékét, meg nem mondom, de jelentős összeg. Magyarországon ez most folyik, mert fel kell mérni a gyermek célcsoport vásárló értékét, hogy meg tudjam célozni őket, és hogyan? Színekkel, hogy a gyermek más színeket preferál, mint a felnőtt vagy az idős, illatokkal, ízekkel, tetszetőséggel félelmetes, mert a gyerek alapvetően, amennyire én tudom, érzelmi lény, ugye? Értelmi, de inkább érzelmi, empirikus lény. A gyermek tapasztalat alapján ítél, és ha a gyermekek érzékét valaki megmanipulálja, akkor a gyermek ítélőképessége elromlik. És nincs az a szülő, aki ezt helyre tudja hozni. Vagy nagyon nehezen. Zenék, megkerülve a homloklevenyt, ugye az értelmi központunkat, hátulról csempésznek információt, zenékkel kombinált reklámokkal nagyon nagy csibészségeket el lehet követni, és meg lehet valósítani. Kedvelt mesefigurák társítása, a gyermekek számára boldog, felszabadult életérzés társítása szintén fontos, és a szülőknek pedig rá kell írni, hogy a csokoládés termék kálciumot tartalmaz. Nem azt, hogy koffeint, kálciumot. A gyermek csontozat ugyanis fontos, de hosszú távon ez a gyermekekben szoros kötődést, élelmiszer függőséget fog kiváltani. És a titok nyitja, hogy hol van, ezt, amit én itt fölvetítek, ezt nem fogják túl sok helyen hallani vagy látni. Az élelmiszeripar kimondva, kimondatlanul azt a célt tűzi ki, ahogy korábban is említettem, de most megerősíteném, hogy aggályosan hozzákössön a termékéhez. Ugye a függőség, én nem tudom milyen definíció hangzott el, én röviden fogalmazom, aggályos kötődés egy termékhez. Hogyha élelmiszerfüggőségről beszélek, akkor szeretném odakötni a fogyasztót az én termékemhez. Ehhez különböző eszközöket tudok felhasználni. Ugye önök is látják, hogy a cukrászat, az édes péksütemények piaca, fogalmazom így, látványpékségek piaca, mennyire megerősödött, ez nem véletlen, hozzáadott cukor, glükóz. Egy picit megállnék. Önök is tudják, hogy az emberi szervezet glükóz függő, ugye? Minden emberi szervezet függő. Mi függünk a cukortól. Mindannyian, nem csak én, önök is. Függünk a cukortól. Nekünk úgy kell élnünk, hogy mi minden percben a cukortól függünk. Tehát mi függő lények vagyunk fizikailag. A kérdés, hogy a glükózt egyedül csak glükózzal bírok gondolkodni. Ha ez benne van a testemben, egyedül ezzel tudok létezni. A kérdés az, hogy a glükózt milyen formákban lehet fölvenni, és még a szakma is időnként azt mondja, hogy hát a cukor, a finomított kristálycukor formája az egészen jónak. Mondható, függőséget okoz. A finomított gabonatermék, a fehér lisztből készített termék majdnem ugyanolyan gyorsan szívódik fel, mint a finomított cukorral készült termék. Persze ugye a péksüteményekhez tesznek olajat, vagy margarint, vagy sertészsírt, attól függ, milyen pékségben járunk. Lassítja a cukorfelszívódást. Teljesen rostmentesek az élelmiszerek. Az élelmiszer tudománnyal foglalkozó szakemberek pontosan tudják, hogy rostmentes élelmiszereken élő felnövekvő generációk nem élnek sokáig. Tönkrement emésztőrendszerrel nem lehet jól gondolkodni. Az emésztőrendszer és a mentális kapacitás között egyértelmű és közvetlen kapcsolat van. Amiképpen az ideges ember hamarabb gyomorfekhét kap, aképpen a beteg emésztőrendszerű ember szellemi kapacitása gyengül. Nem lesz bolond, szegénykém. Az ember nem bolondul meg, ha rossz az emésztőrendszere, csak fáradékonyabb lesz. A mentális kapacitás gyengülésén azt mondom, a mentális terhelhetőségünk gyengül. Fáradékonyabbak leszünk. A memóriánk gyengülhet. A felszabaduló toxinok allergének fejfájást okoznak. Alapvetően a beteg emésztőrendszerű ember gondolkodása, lelki, idegrendszeri funkciói gyengülnek. Így fogalmazom, az emberi mi voltunk, hiszen az ember azért ember, mert használhatja a fejét, és nem ösztönszerűen cselekszik, és gondolom, ezt önök is így gondolják. Ha engem valami ebben meggátol, vagy lassít, hogy én jól gondolkodjak, köszönöm, abból én nem kérek. Mert akkor lehetnék más fajhoz tartozó is, nem az emberi fajhoz. Tehát ne legyünk ösztönlények, és sajnos az emésztőrendszer tönkremenetele az ösztöneinket felerősíti. Gondolom, tudják, hogy a hús, a fűszeresült húsok kimondottan erősítik az állatias szenvedélyeket az emberben. Szexualitást, ingerlékenységet. És az, hogy az emberek eltorzulása, erkölcsisége vajon összefüggésben van-e az állati termékekből képződő, ugye rosszul kivéreztetett húsok, mert ma ilyenek vannak, toxinokkal szennyezett termékek, hogy összefügg-e az erkölcsi romlással, érdekes összefüggés, és bizony, már nem csak én, hanem sokan, hát jó pár ezt összefüggésbe hozták, nem kizárt, hogy van összefüggés. Ha valaki rostban gazdag élelmiszert kezd gyártani, mi fog azzal az emberrel történni? Tönkre megy, nem verik meg, tönkre megy, tönkre fog menni. Mert aki rostban gazdag étrendet fogyaszt, az később fogja megvenni ugyanazt a kenyeret, ugye? A teljes kiörlésű kenyeret én megveszem. Ma, mondjuk egy kilót, egy fél kilót, az lassabban fogy el, mint a fehér kenyér. Főleg, ha pirítom. Pirított barna kenyér. Fantasztikus dolog egyébként. Fogyaszt is, laktat is, jól felszívódik, de a teljes kiörlésű kenyeret gyártó pékség nem tudja eladni olyan mértékben, mint a fehér kenyeret forgalmazó, mert később tér vissza a fogyasztó ezt megvenni. A rostos élelmiszerek nem okoznak addikciót. És ezért a megoldási képletek között ezt is sokszor fogom, vagy többször fogom hangsúlyozni, a rostok, a ballasztok fontossága, hogy miért és hogyan, azt mindjárt fogom mondani. Az élelmiszeripar függőséget segítő aromákat, etil vanilint alkalmaz. Etil vanilin. Mindenünk tele van vanília aromával, az édesség vágyat fokozza, közismerten, köztudottan, de elhallgatottan mégis. A vanília aroma növeli az édesség vágyat. Németországi felmérés az etil vanilinnel dúsított termékből, édességből természetesen, a gyermek kb. Kétszer, van egy gyermek, amelyik négyszer többet eszik. Egész gyermekkorában a vanília és a cukor egymás ízét fokozza, illetve jól harmonizálja. A sós ízekhez az E621-es nátriumglutamát jól passzol. Ugye ez ízfokozó, önálló íze nincsen a glutamátnak, de hozzáad a fehérjedús termékhez fűszeres hatások. Nem csak az erősségét, intenzitását, hanem az étel ízharmóniáját tökéletessé teszi, ezért nátriumglutamát nélkül, inkább úgy fogalmazom, ha valaki nátriumglutamátos levesekhez szokott otthon, mint lényegében mindenki Magyarországon, aki levest fogyaszt, glutamát nélkül soha nem tud ilyen levest készíteni. Ezért van nehézség, amikor egy reformtáplálkozásra áttér egy család, egy háziasszony, és a kedves családfő nem eszi meg azt a levest, mert íztelen. Pedig mindent el lehet követni a petrezselyemzöldtől a zellerzöldig és a zellerig, a fokhagymától a nem tudom milyen természetes ízfokozókig nem lesz olyan íze, mert a nátriumglutamát kifejlesztője, japán kutató, milliárdos már, mert nem tudják pótolni ezt az anyagot. És még azt sem mondhatom, hogy mesterséges anyag egyértelműen, mert ki lehet vonni ugye szójából és sok minden másból is, tehát még természetes alapú dolognak is tarthatnám, ízfokozó, félelmetesen fel tudja fokozni az ízeket, a gyors éttermekben ezt használják, ezt is, kínai étterem szindrómát okoz a lakosság egy részében, magyar lakosság mintegy 5-6%-a glutamát allergiás, csak nem tudja. Azt tudja meg, aki elmegy, és kimutatják nála, a rengeteg ilyen típusú öntett porok, levesporok, kész ételporok és készételek is tartalmaznak ilyen ízfokozót. A szervezet, köszöni szépen, ebből egy idő után nem kér, de az ízlelőrendszerünk igen. Ezért egy ilyen anomália alakul ki. A tejről fogok még beszélni, mint triptofán emelőről, és az élelmiszeripar koffein, teobromin, teofilin alkaloidákat, idegrendszerre közvetlenül ható, ilyen ostorszerűen hatóanyagokat alkalmaz. Amit itt tetszenek látni, szándékosan időztem ennél az ábránál ennyit, amit itt tetszenek látni, ezekből tevődnek össze az élelmiszereink. Szinte mind tartalmaz vagy ilyet, vagy olyat, hát persze nem mindegyiket, és az élelmiszergyártó eléri a célját, a fogyasztó vissza fog térni az ő termékéhez. És hogy még egyszer, mik ezek a frontvonalak, élelmiszer, ez, amit most mondok, ezek tehát mint egy részben átfedés, részben új információ az előzőhöz képest csak sorolom, illetve csak a lényeget emelem ki. A gyártó úgy kerül a lelkünkhöz közel, vagy úgy hoz közel minket önmagához, hogy szép küllemet ad. Úgy mondják tetszetőség terméknek, küllemet ad, formát ad, szint ad a terméknek. A csomagoló anyagnak először, utána a terméknek. Utánozhatatlan ízharmóniát, ízkaraktert hoz létre, az egyediségről beszéltem. A lényeg, a felfokozott illat profillal érem el, hogy a fogyasztó megszagolja a termékemet, megvásárolja a termékemet. A fogyasztó megtapintja a terméket, meglátja, hogy már ványozott a vágófelület, és már is héthatáron túl van, legalábbis a pénztáron már túl van az ember. Tetszik a termék, mert jó a vágó, szép a vágó felülete. Ugye a hús árukat úgy helyezik el, ugye ezek a hűtő, ilyen üvegszekrények, hűtő szekrények, hogy jól lássuk a vágó felületet, és ha önök is észrevették már, hogy a sajtoknál is elterjedt most már, ugye a sajtokat is különböző, ugye snidling, egyebek, tehát a vágó felület kezd terjedni a sajtoknál is, hogy ne csak egy színű, hanem különböző színű sajtok terjednek. Állomány. Az állomány fantasztikus dolog, mert az élvezeti értékét, mint az ismeretes, meghatározza egy terméknek. Tehát nem mindegy, hogy egy margarin hány fokon olvad. Ugye a margaringyártók között hatalmas harc folyik. És hogy a csokoládé miért számít number one-nak még mindig, önök is tudják. A kakaóvaj, van, aki azt mondja, hogy sajnos, van, aki azt mondja, hogy szerencsére, éppen azon a hőmérsékleten olvad, ami a szánkban van. Vagyis a csokoládé a kezünkben főszabály szerint nem olvad, hanem szorongatjuk sokáig, mert ugye a tenyerünkön nincs egészen az a hőfok, A szánkban viszont igen, hogy ez a 36,5 fölött lényegében az ember belső hőfoka 37-hez közeledik. A szánkban nagyjából ehhez közelít a hőmérséklet. A kakaóvaj az egyetlen természetes zsiradék, ami pontosan az ember belső hőfokán olvad meg. És ennek olyan élvezeti értéke van, ami páratlan. A margaringyárak ezért verekednek, hogy ilyen típusú terméket állítsanak elő. Termékemlék. Hallották már ezt a szót? Utóíz, utóérzet. Egy terméknek van utóíze, utóérzete. Egy terméknek van emléke. A gyártók, és ezt oktatják az iparban, illetve az egyetemeken, a termék fogyasztás után az agyunkban, önök nem biztos, hogy foglalkoznak ezzel, az agyunk foglalkozik, az agyunkban termékemlék marad. Minden egyes termékre, amit ma önök ettek, valamilyen információt archivált az önök értelmi rendszere, agya idegrendszere. Hogy ez hol fér el, azt nem tudom, az agy azért ki is dobja ezeket idővel, de hogy az agya fontos táplálékokat, lásd, kóla és csokoládé, megőrzi, az biztos. Mert ezekben felfokozott idegrendszerre ható komponensek vannak, és ezért az idegrendszer, ami ráadásul rá közvetlenül hat, koffein, teobromin, teofilin, csokoládé, kóla, kávé, teje, stb. Mód felett megjegyzi, egy elég intenzív, erős termék emlék marad az emberben, amit a gyártó pontosan ismer, illetve sejt, az ő terméke ilyen, imázs, reklám, dizájn, egyebeket tesznek hozzá, és könnyen elérhetővé teszik. Tehát minél jobban hozzá tudjunk férni. Ugye egy Tesco-ban, egy Auchan-ban óriási pénzeket fizetnek a kereskedők azért, hogy szemmagasságba legyen a termékük. Ezt csak eredtentő példaként vetítettem fel. Magyar Élelmiszer Könyv egyes számú melléklet, élelmiszeripari adalék anyagok. Ezek ugye a fő csoportok, rengeteg oldalága van, félelmetes. Nos, ezekkel is, nem mindegyikkel, ezekkel is manipulálhatják az élelmiszereket, színezékekkel, sűrítőkkel, zselésítőkkel, stabilizátor, itt a híres ízfokozó, savanyúságot szabályozó. Miért is használnak annyi citromsavat mindenbe? Annyi savanyúságot szabályozó, tehát megsavanyítanak szinte mindent. Ugye mert 4,5-es pH alatt a termék nem mérgező. Tehát a étel mérgezést okozó kórokozók, baktériumok 4,5-es pH alatt nem szaporodnak, minden gyártó megsavanyítja a termékét, még az édesipari gyártók is, ugye a habokat, krémeket, különben probléma lehet vele. Nem operáról beszélek, természetesen AIDA modell. Az AIDA modell ugye egy marketing rendszer, nem árulok el ezzel a titkot. Figyelemfelkeltés, érdeklődésfelkeltés, vágy, tehát, hogy vágyakozzunk a termékre, és cselekedjünk. Attention, interesting, desire, action, ez a négy. Minden ebből a négyből áll. De nem csak az élelmiszeripari piacon, ez az alapmodell, ugye az AIDA modell, és az nem baj, hogyha az én figyelmet felkeltik. Nem baj, hogyha az érdeklődésemet felkeltik. A kísértés viszont már itt megjelenik, vágyakozzak a termékre, elhintik bennem ezeknek a magjait, magját. És kedves hallgatók, amit viszont kiemelnék az élelmiszerfüggőség kapcsán, ne feledjük, amit mondtam, az élelmiszer biokémiai kémiai rendszer. Én bízom benne, hogy ismerik Szent Györgyi Albert mondását. Szent Györgyi Albert azt mondta, élete egyik utolsó interjújában, akkor megkérdezték az életben, mely alapelvek a legfontosabbak. És ő azt mondta, hogy ha meg kell fogalmazni a fizikai elvek közül valamit, akkor a táplálkozást mondaná. Mert az étrend hatol be legközvetlenebbül a sejtjeinkbe, semmi más. A víz és az étel. Tehát az étel, amit önök ma megettek, egy egyszerű zsemle, felvágott sajt, az önök sejtjeivel, az önök emésztőrendszerével, ugye sejt-sejt kapcsolatba kerül, tehát közvetlenül szembeáll az önök sejtjeivel. Ha tehát önök olyan élelmiszert fogyasztottak ma, ami toxin termelt, káros volt, mérgeket tartalmazott feltételesen, antibiotikum származékot, akkor az önök sejtjei szenvednek, az önök hormonális rendszere lehet, hogy küzdik az egyensúlyjal, és a ráksejteket éppen most ugye gyűri ki a szervezetből az immunrendszerük. Nem biztos, megvan az esély, attól függ, mit tettünk. Ha sok antioxidáns tettünk, akkor éppen éppen más a helyzet. Szóval az élelmiszerfogyasztás fizikai, idegrendszeri és érzelmi, emocionális emlékezetet hagy az emberi testben. Ezt jó, ha hazavisszük, és ha önök megfigyelik, egy étkezést kérem költsenek el nyugodtan, talán nem olyan nehéz kérdés, bárki tudja, nyugodt étkezés, és tessenek hátradőlni a székben étkezés után, hogy mit tetszenek érezni. Az, amit éreznek, azt nevezzük úgy, hogy termékemlék. Termékemlék. Én bízom benne, hogy jó érzet lesz, de hogyha egészségtelen étel volt, és jó termékemlék, az viszont baj. Akkor vissza fogunk térni a káros termékhez, és már függőséget fog okozni. Ez a folyamat, amit most mondtam, ez attól függ, hogy mit ettünk, mennyit ettünk, milyen hatású volt, idegrendszerre közvetlen vagy közvetve ható hatás volt, és minél fiatalabb korban történik az első emlék, annál maradandóbb lehet az addikció. Mire gondolok, ugye jó, gyorsan elmondtam a mondatot, arra gondolok, hogy ma már a kisgyermekek megkapják ugye azt, amit a régiek, amennyire én tudom, csak ünnepekkor. Ma már egy gyermek nem csak születés napján kap csokoládét, vagy valami speciális finomságot, mint régen talán karácsonykor, húsvétkor is a születés napon, ma már minden gyerek bármikor megveheti. Ezért ma az első termékemlék egészen kiskorban, mondanám kisgyermekkorban megjelenik. Ezért a mai fiatalságnál a termék függő, az élelmiszer függőség borzasztó erős. Ha valaki csak késő fiatalkorban, vagy késő gyermekkorban fogyasztott sok csokoládét, akkor később alakulhatott ez ki. Ma már a gyermekek lényegében már-már mondanám genetikailag is édességfüggően születnek, és az anyate is édes, ugye? A szakemberek mondják is, hogy a sós íz mintegy 2 éves kortól érződik a gyermekben. 2 éves, 1,5-2 éves korig a gyermek a sós ízekre nem mozdul, nem érzi, nem tudatosítja ezt. Az édes ízeket már 0 éves kortól, tehát lényegében már anyaméhben beszívja a magzat, és az édesség függőséggel tulajdonképpen születünk. És ez az, amiről beszéltem, kérem olvassák el ezt a pár sort. Etikátlan stratégiának tartom a gyermekek vásárlóértékének felmérését, a gyermekek szándékos megvezetését, és mivel a gyártó pontosan tudja, hogy a gyermek hamarabb válik függővé, mint a felnőtt, ezért a gyermekekből való profitszerzés óriási méretűre növekedett. Mert a gyermek nincs kész, attól függ hány éves persze, nincs kész arra, hogy még önálló felelős döntést hozzon. Az a gyermek, akinek minden igényét kielégítették gyermekkorban, felnőtt korában egész életében szenvedni fog tőle. Ezért a szigorúság, ugye, mint tudjuk, az nem a gyermek ellen, a gyermekért van, és ő még ugye nem látja ennek az előnyeit, de meg fogja köszönni felnőtt korában, hogyha tapasztalja, milyen hasznos volt. Ahol nem sikerül a gyermeket rávenni, mert már sajnos elszaladt a ló, hogy ne fogyasszon csokoládét, ne fagylaltozzon olyan sokat, ott be kell iratni sportra. Tehát valamilyen önuralom, fejlesztő dolgot csinálnia kell, mert a mai gyermek nem igazán sportol, tisztelt a kivételnek, és mindent össze-vissza eszik. Ez a kettő összeadódva félelmetes jelen problémákat, személyiségeket fog hordozni a későbbiek, vagy jelenteni a későbbiekben, tehát a függőség így már gyermekkortól kialakul. Na most, ha valaki azt mondaná, hogy érdekes az egész mai téma, mert élelmiszer függőségről még így nem hallottunk. A szakma egyre inkább már szóba áll vele, de jelezném, az, hogy valaki valamilyen élelmiszertől függ, az nem olyan látványos. Az egésznek a kifejlődése jóval elhúzódóbb, mint egy drogfüggőség, amiről gondolom volt szó és lesz is szó. Nem jár rövid távú egészségkárosodással, sőt, a csokoládéről mit mondanak? Hogy javítja rövid távon a mentális működést, van benne ugye a kálcium, tehát még a csontnak is jó. Tehát a csokoládét vizsgák előtt javasolják fogyasztásra, hogy serkenti a szervezet működését, csak azt nem árulják el, hogy ezután hatalmas holtpont következik, és egy nasolási kényszer alapjait lehet megvetni. Az étkezést egyébként ma a világon egy természetes és ártalmatlan örömforrásnak tartják, mint egyetlen szinte egyetlen, vagy a néhány közül az egyik örömforrás. A szokások visszahatnak a döntésre. Szeretném aláhúzni ezt a diát. Önökben minden jel szerint ez lejátszódott a mai nap az önök életében, illetve ma este is ennek egy része le fog játszódni, hogy milyen végkimenetel azt önök fogják eldönteni. Bízom benne, hogy önök döntik el, és nem valamilyen belső késztetés, ahogy a téma is jelzi. Éhségérzet jelenik meg. Ugye tudják, hogy miért érzünk éhséget? Többek között a vércukorszint leesése okozza. Mi történik azzal a macskával, aki teleszi magát, mindegy mivel, ugye ma már az egerek tiltottak a macskák részére, vélférgesek az egerek, tehát igazából a modern 21. századi egér fogyaszthatatlan, azt mondják, macskák számára is. Ezért a macskák számára inkább macskaenergiát javasolnak, az se sokkal jobb, hadd jelezzem. Ez persze a háziállattartás egy speciális problematikája, sem a természetes táplálék, sem a mesterséges ma már nem igazán jól táplálja őket. Az egyik mikrobiológiai, másik toxikológiai veszélyt jelent a macskákra. A lényeg, a macskának beadják az inzulint, amikor telette magát és jól alszik, az inzulin leviszi ugye a vércukorszintjét a cicusnak, a cicus pedig, mint aki éhes, föl kell pár percen belül, és elmegy egerészni, vagy hát ételt keresni, pedig már ki fog pukkadni a kis pocakja, de ezzel bizonyítják, hogy a vércukorszint leesés inzulin hatására az éhségérzetet vált ki, és gyomorkorogás jelent meg a cicusnál. Tele volt a kis hasa neki, és korogó mozgást végzett a gyomra az inzulin hatására. Tehát nem azért korog a gyomrunk, mert üres, mert akinek megbomlott a vércukorszint egyensúly, annak is fog korogni a gyomra, amikor a gyomra még nem üres. Teli gyomor is koroghat, valaki rosszul él, tehát ez nem, nem mérvadó. A vércukorszint a mérvadó, mindenünk, én említettem, és erre fogok kifutni a végén, már most mondom, a vércukorszint. Nem győzöm hangsúlyozni, mi cukorfüggőek vagyunk, ezért az önök és az én vércukorszintem a döntő. Az egész téma szempontjából meggyőződésem, és a kettes típusú cukorbetegség azért alakul ki, rossz a vércukorszint egyensúly, rossz, tehát az egész rendszer, homeosztázis, a szervezet megbomlik, egyre több a cukorbeteg. Az étkezés mellett döntünk, amikor éhesek vagyunk, gondolom mindenki így van ezzel, senki nem a saját maga ellensége. Kiválasztjuk, mit szeretnénk enni. Önök mi szerint választják ki, hogy mit szeretnének enni? Ugye az szerint, hogy a hűtőszekrényben mi található otthon. De azt önök döntötték el jó esetben, hogy mit vásároltak, és mivel töltötték meg a hűtőszekrényt, ami akciós volt, vagy amiről úgy ítélték meg, hogy hasznos a szervezetük számára, és megfizethető. Tehát egy kompromisszumos megoldás, remélem ez utóbbi étkezés, tehát éhségérzet, döntés, cselekedet, hatás. Ugye lesz egy hatás, a hatást a szervezet elraktározza, ezt mondtam, erre mondtam azt, hogy termék, emlék, és amikor ilyen legközelebb éhes leszek, amikor önök legközelebb éhesek lesznek, mondjuk holnap este, mit fog előhívni az önök értelme? Holnap este, amikor önök hazamennek a munkából, az önök értelme az előző 3-4 nap emlékét fogja előhívni. Ez a döntő. Vagyis azt, hogy önök munka után az előző 3-4 napban mit csináltak, mit tettek, azt fogják enni holnap is. És ez fog kiváltani egy átlagos esti nassolást, esti étkezést vagy túlevést. Aki viszont mértéket tud tartani, borzasztóan meg fogja ezt kínozni 3-4 napig, utána már nem. A szervezet a jó szokásokat is képes memorizálni, és ez a jó híre a mai adásnak. Nem csak rossz, hanem jó szokásokat is a szervezet memorizál. Az emberi test borzasztó jól nevelhető, jó és rossz irányba is. Rossz irányba könnyebben, jó irányba nehezebben nevelhető a test, de nevelhető, még egyszer mondanám. És amikor önök újra éhesek lesznek, a szervezet a belső, úgy mondanám, memória, tehát idegrendszeri memóriából előhívja azt a fiókot, amit szeretne, ami kedves az önök értelmének és testének, és ez a memória válik uralkodóvá. Így alakul ki tulajdonképpen az íz függőség. Ahogy mondtam, az emberi szervezet jól nevelhető, ne értsék félre ezt a mondatot, a test, az emberi test, és ezt hívom én bizalmi kapcsolatnak. Szeretném, hogyha ezt, ha nem is ebben a formában, de haza tudnák vinni, amit önök megesznek, ez a mondat, amit most mondok, ez egyébként egyszerű mondat, de mégis kihangsúlyoznám, amit önök megesznek, úgy döntenek, hogy elfogyasztanak, és lenyelnek, onnan visszaút főszabályként nincs. Ha önök elfogyasztják, megeszik, akkor a szervezetük mit fog azzal csinálni? Meg fogja emészteni. Az emberi test, és ezt meg kell értenünk, mert szerintem etikai alapelv, hogy amit én megeszek, azt megemésztem. Az emberi emésztőrendszer nincs arra beállítva, hogy ő válasszon. A választás itt van a fejünkben. Ha én megeszem, egyenes út az emésztésig. Mindent felbont, mindent megemészt, mindent. Ha vasszöget eszek, azt is megpróbál megemészteni, nem fogja tudni, de küzd vele. Az emberi szervezet mindent, amit adok neki, megpróbálja megemészteni. Nem válogat. A válogatás nyaktól fölfelé történik. A fejben. És aki nem válogat, hanem válogatás nélkül eszik, a szervezete mindent megemészt, mint egy jó szolga. Ezért bátrak oda mondani, a test az értelem szolgálja ilyen értelemben, de tökéletes összhangban kéne működjenek, és ha valaki mindent válogatás nélkül össze-vissza eszik, a test elszennyeződik. Ezért is mondtam azt, hogy amikor mi helytelen döntéseket hozunk, és rossz dolgokat eszünk, az emberi test nem válogat. Bárcsak az emésztőrendszer azt csinálná, hogyha egészségtelent kap, akkor azt így kilökni, és ha egészségeset kap, akkor azt megemészteni. Akkor jó dolgunk lenne. Bár gyakran hasmenésben szenvednénk, bízom, vagy hát gondolom. A szervezet nem úgy tiltja le, hogy válogat. Az emberi test diszkomfort, ez ugye egyfajta betegség, rossz közérzet érzés, diszkomfort érzés jelzi testi és mentális tünetekkel. A rosszul táplálkozó ember főszabályként első nekifutás nehezebben gondolkodik, nehezebben koncentrál, és többet alszik. Aki nagyon alvó típus, az lehet, hogy örökölte, de inkább szerezte ezt az érdekes képességét. A nagy alvás igény, tehát persze változékony természetesen, de ugye azért alszik olyan sokat az ember, aki sokat alszik, mert a szervezetének ennyi idő kell a pihenésre. De aki egészségesen, én saját tapasztalatból tudom, mintegy másfél-két órát nyerek, vagy hát egyet biztos naponta. Én például, amióta a fejemet publikálásra adtam, nekem sincs több idő, mint másnak. De mivel csökken, még pedig jelentősen csökkent az alvás időm, ezért a hajnalokat én nem átalszom, hanem átírom, amikor éppen egy időszakom van. És a szervezet nem roppan bele, mert ugye a hajnali fél négytől ébresztési mechanizmus indul el. Nem érdemes aludni, ha tegyem hozzá. Lehet, szabad, és talán jó is időnként, ha későn feküdtünk le. De hajnali 3:30-4 órától csirkékkel, szokták mondani, érdemes kelni. Fantasztikus mentális kapacitással bír az ember rendelkezni, bár ugye a bioritmus csak 8-9 órakor érje a maximumot, de hajnalban, amikor még nincs reggeli, sok folyadékot beviszünk, az agy kipihenten jól tud működni. Végül sajnos megbetegedés indulhat el. A szervezetünk tehát, még egyszer kérdezném, vagy mondanám, hogyan reagál? Amikor az emberi szervezetbe káros komponenst viszünk be, menthetetlenül megbetegszik. Szeretném kérdezni, hogy az egészségtelenül táplálkozó embert mi választja el a betegségtől? Egyetlen tényező. Ez pedig az idő. Semmi más. Az idő. Lehet, hogy van, aki jobb genetikai állományt örökölt, de soha senki nem élhet vissza büntetlenül a test törvényeivel. Lehet, hogy nem ma és nem holnap, egy év múlva. Ezért jobb előbb, Ceyzer professzor tanácsa, jobb előbb, mint utóbb. Jobb betegség előtt váltani, mint betegség után. Ez egyszerű megfontolás kérdése, és akár bibliai alapelv, megfontolás, ugye? Megfontolás értelem vezesse az embert, és örküljön az ember felett. Kedves hallgatók, az ételfüggőség alapja nem más, mint egy biokémiai emlék, ami azt jelenti, hogy a szervezetünk, amikor nagyon-nagyon pozitív dolog éri, és itt szándékosan beszélek sokszor a csokoládéról, mint első számú, szinte első számú függőségről, mert a szervezet, ha csokit kap, köszöni szépen, jól van, ez egy virtuális hatás. A szervezet belebetegszik a csokoládé fogyasztásba, eltömíti a bélbolyhokat, tönkreteszi az idegrendszert. Ugye néhány tábla csokoládé már közepesen erős fekete kávék koffein tartalmával betegszik, félelmetes. A gyermekeink kávéznak, ha csokoládét esznek. Kávéznak. Tehát az élelmiszer más, de ugye a csokoládét hívhatjuk forró csokinak is, nem hogyha mondjuk azt italnak készítjük, és az már majdnem kávé. Ez csak megközelítés kérdése, csak az élelmiszeripar nekünk ugye így megmintázza, és mint élelmiszert adja át a koffeint és az alkaloidákat. Szóval az emberi szervezet, ha valami nagyon jó éri őt, nem érdekli, hogy az egészséges vagy nem egészséges. Szeretném ezt hangsúlyozni. Testünket, mivel sajnos fogékonyak vagyunk a kívánságok kielégítésére, az emberi szervezet mindegy, hogy azt mi okozta, a legjobb érzetet előhívja, mégpedig tudatosság nélkül egy idő után, és prioritást kap, életbe lépteti. Egy idő után ez az úgynevezett homloklebeny, vagyis az értelmi szűrőrendszerünk kiiktatásával jön létre, és így mi csokoládét fogunk enni akkor is, ha egyébként nem akarunk. Ha egyébként küzdünk ellene, ha egyébként elhatároztuk, hogy január 1-től nem eszek több csokoládét. Hát elhatározzuk. Fogunk. Miért? Mert én a homloklebenyemmel határoztam el. Csak a csokoládénak ezt nem tudja. A csokoládé pedig megkerüli a homloklebenyemet, és a homloklebenyem ugyan megszűrné, de még egyszer mondom, tudatosság nélkül hívő elő, és már eszem is. És miután megettem, mi történik? Lelki ismeret furdalás. Mert a homloklebeny működésbe lép, de késő. És félelmetes, hogy törvényt, itt van a kulcs, ismétlődés által törvényt ír a szívbe, ugye ez is alapelv, szokássá válik, második természetté válik. Kedves hallgatók, az időm viszont borzasztóan elhaladt, a függőségek témakörnek a végére érve jelezném, az evés növekvő örömforrássá vált. Növekvő örömforrássá vált. A modern ember önjutalmazásra hajlamos. Erről hallottak? Önök jutalmazták már meg magukat? Igen. Mert megérdemeljük, ugye? Megérdemeljük. Nem csak a sampont, nem csak ezeket a termékeket, az élelmiszereket, mert agyon dolgoztam magam, mert nem reggeliztem, mert ma kihajtottam magam, megérdemlem. Majd már meg is van a felmentő gondolat, honnan veszem el a pénzt, hogy fogom ezt kipótolni. Az agy borzasztóan gyorsan tudja, illetve a test önmagát jutalmazni, és szintén a homloklebeny megkerülésével rábírni minket. Így állunk be, vagy állhatunk be egy látványpékség előtt álló sorba, és sorolhatnám, nem csak mi vagyunk a hibásak, de mi főszabályként mi? A társadalmi rendszer ráépített a függőségünkre, a korszellem bolondnak néznek, hogyha nem veszem meg, ugye? Tehát nem vagyok normális, ha teljes kiörlésűt eszem, azt mondják. Az emberből fogyasztó lett, és az élelmiszeripar nem mint embert, hanem mint fogyasztót kezel. Ez félelmetes. Ezért már befolyásolni is kezd. És mivel a legtöbb ember nem akar szembenézni az életével, hogy miért ezzel nem foglalkozom most, ezért két lehetősége maradt a modern embernek, droghatású szerekkel él, ezzel sem foglalkozom, illetve nem úgy, mint drog és alkohol, hanem úgy, mint droghatású, kvázi kábító élelmiszerek. Tudunk-e kábító élelmiszerekről és kábító étkezési szokásokról? Tudunk, ugye? Itt van felsorolva. Egyszeri nagy étkezés. Után mi történik? Alvás. A felkelés után kábasság, fejfájás. Ez narkotikum. Tehát az egyszeri nagy evés, és az azt követő hosszú idejű alvás, ami után idegesen, agresszíven, fejfájásan ébredünk, ez egyfajta legális kábítása az emberi tudatnak. Félelmetes. De legális, azért mondtam, mert senki nem foglalkozik vele. Esti étkezések, félelmetes, az éjfél előtti mélyalvási fázist megbénítja. Egyel kevesebb szer merülünk mélyalvásba, ha este eszünk. és végünk van 10 éven belül. Depresszió, borulátás, türelmetlenség. Mert amikor valaki minden nap este eszik, és naponta fél vagy egy mélyalvási fázist kihagy a szervezete, főleg éjfél előtti időszakban, az összeomlik. Idegileg, fizikailag, vagy az összeomlás szélére kerül, csak idő kérdése. Az idő választ ki el ettől. Még egyszer mondom. Étkezés utáni édességfogyasztás, eljeszt, fermentál, és a bélben rothadást idéz elő. A tej, sajt, nincs időm belemenni, elolvasható a könyvekben, altató hatású. Minden anyatej altat. Ez a feladata. Az anyatej ezért piciknek készül, hogy aludjanak. Ez egyértelmű. És a szakma ezt tudja. Ezért van benne triptofán. Töménytelen mennyiségű ilyen aminósav, ami az alvás segítő relaxációs hormon szintjét növeli, a szerotonin szintjét növeli. Félelmetes. Ha valaki reggel fogyaszt tejet, az önmaga ellensége lehet hosszú távon, vagy már aznap, mert elaltatja. Nem érzi az ember, mert ugye a bioritmusunk küzd ellene. A bioritmus megy fölfelé reggel. A tej nyomja lefelé. Ezért nagyjából egy 60-70%-os hatásfokon maximálódik az ember, de soha nem a 100%-on. Ezért, amikor a tejet, sajtot, ilyesmit kihagyjuk az étrendből, növekszik a szellemi kapacitás délelőtt, erősebbek és hatékonyabbak lehetünk. Mástól is függ ez, ettől is. Cukrozott tejtermék, ugye a tej a cukorral összeerjedhet, nassolás, ugye ez is eljeszt, erős fűszerek sültek, ezek mind-mind, ugye ezek idegrendszeri hatással tompítják az idegrendszert, és mint egy kvázi droghatásként funkcionálnak. Aki nem akarja magát elaltatni, az más formát választ, mesterségesen jó közérzetet hoz létre, és érdekes itt is a tej, a cukor kerül elő, a csoki, a kóla, a tej, a kávé, és egyéb egyedi kellemes érzetet kiváltó élelmiszer. Tehát vagy tompulok, vagy pedig felfokozom az ízlelést, és amint látják, erre megvan a monopól vagy nem monopól helyzetben lévő milliárdos üzletembereknek a megoldása. Igen, cukor, etilvanilin, karamell. Hihetetlen függős okozóanyag. És szinte mindenben karamell van. Koffein, teobromin, rossz szegénység, és mindez ráépítve egy modern fogyasztói rétegre. Felfújt állomány, önök is látják. A fogyasztó térfogat érzékeny, két kenyér közül a nagyobbat veszem el. Mindig. De a fogyasztó térfogat érzékeny, ezért tesznek rengeteg szabvány feletti mennyiségű térfogat növelőt a termékbe, még ha meg is büntetik őket, mert így fantasztikus profitot lehet elérni. Jelzem, várható egy gyökeres változás? Nem. Röviden fogalmaztam. Nem. Sajnos nem, mert mindenki megalkuvó lett, és miért nem? Itt az axióma. Függőségeket előidéző élelmiszergyártási stratégiák találkoznak, függőségre hajlamos mértéket vesztett fogyasztói csoportokkal. Értik az együttállást? Függőséget akarok kiváltani, és én erre hajlamos vagyok. Itt nincs megoldás, csak a függőség. A vércukor szinten múlik minden, a sejt ajtaja mindjárt ki fog nyílni. Ha almát eszek, egész más, mint hogyha almából készült terméket fogyasztok. Látják, a sejt ajtaja kinyílt, az ábrát szintén látják, alma, alma szósz, almali. Vércukor szint ingadozás. Ha én almát eszek, nem ugyanaz, mintha alma szósz teszek, és nem ugyanaz, mintha alma levet iszok. Ha alma levet iszok, ilyen mélyre süllyed a vércukor szintem. Tehát már az almalé sem egy tökéletes táplálék. Mert már ekkora különbség van egy alma és egy almalé fogyasztás között, óriási vércukor szint egyensúly zavar történhet. Tetszenek látni. Cunami utáni állapot a vérben. Csokoládé evés után fölmegy a vércukorszint, inzulin termelődik, lemegy a vércukorszint. És mint a macska az előbbi példában, elmegyek enni. A hűtőszekrény árnyékába kerülök. És utána megint eszek, főszabályként nem gyümölcsöt, hanem megint csokit. És itt van a vércukorszintem. Kedves hallgatók, a viccet is azért félretéve, ez véresen komoly dolog. Az emberek ezért betegek, mert itt kiégetik a szervezetüket, itt pedig depressziósak. Ez egy teljes hangulati és biokémiai hullámzás. Ezért, aki egészségesen táplálkozik, alapvetően valószínűleg kiegyensúlyozottabb személyiség lesz. Hát a vércukorszint kedély szabályozó hormonok, hogy mondjam, működésében vesz részt, és itt a függőség kérdésköre. A függő ember akkor sem változtat élelmiszer fogyasztási szokásain, ha az mérhető javulást hoz. Az emberek már rákosak, az emberek, ez csak végpörgetem, és aztán tényleg lezárom, az emberek ne ezt tessenek nézni, ezt. Tehát két malomban őrültünk esetleg. Az immunrendszer beteg, tehát úgy tűnik, hogy átlendült, pedig az immunrendszer nagyon nehezen betegszik meg. De beteg. Az emberek agyi érbetegek, isémiás, ugye szívkoszorú érbetegek, érelmesesedés, a halálos négyes, magas vérsír, magas vérnyomás, elhízás, cukorbaj megvan a lakosság egy jelentős részénél. A középkorúak, sajnos, igen, itt van, a zárójel, a középkorúak első helyen betegek a szívkoszorú betegségben, a lakosság döntő része vagy szívbeteg, vagy érbeteg, vagy az emésztőszerveink betegek, ugye a híres sarjadzogomba, ismerik, ugye? Kandidiázis. A csontjaink, a gerincoszlapunk beteg. Ezek főszabályként táplálkozási elvekből adódnak. És sokan vesznek részt, mit tetszenek itt látni ezen az ábrán? Protézis műtét utáni felvételeket. Sokan hordanak a szervezetükben ilyen idegen testeket. Kedves hallgatók, ha valaki változtat, az végül javaslataink szerint testi, lelki és mentális egészséget fog elérni. Fokozatos, egyénre szabott változást szoktunk javasolni, tehát nem azonnal itt. Szemléletbeli és személyiségváltozás. Kulcsgondolat szerintem ezt a hármasat tessenek hazavinni. Egészség, szemlélet, személyiség. Ahogy önök élnek, úgy gondolkodnak. Vagy fordítva, gondolkodnak, úgy élnek. A személyiség és az életmód összefügg. És kedves hallgatók, aki azt elfogadja, hogy az életmódjában hiányosságok vannak, ha ezeken nem változtat, csak az idő választja el a betegségtől önöket, és hogy elfogadnak tanácsot is, nem mindenkitől kell elfogadni, de meg kell kérdezni sok embert. Tanácsra van szükségem, az az ember eljutott arra a szintre, hogy ne legyen függő, és azt javaslom, hogy fogyasszunk sokkal több rostot, mint eddig, összetett cukrokat, tehát teljes körös gabonákat, fogyasszuk rendszeresen az ételt, majdnem percre pontosan, ezt szó szerint lehet már venni, nagyon fontos. Az étkezési függőség ellenszere a rendszeresség, a lelki egyensúly megelőzi a vércukorszint felbomlást, a testmozgás fantasztikus ellenszere az ételfüggőségnek is, normalizálja a vércukorszintet, és önuralmat gyakorlunk. A pihentető főként éjfél előtti alvás és a bőséges folyadékfogyasztás. Ha kerüljük a felfokozott ízeket és a negatív szokásainkat, nem úgy győzzük le, hogy várunk, hát ha magától elfut, hanem pozitív szokásokat alakítunk ki. Legjobb védekezés a támadás, ugye? Pozitív szokásokkal támadunk a szervezetünkben egészségvédő étrend kialakítása. Alvás, bőséges alvás, nassolás elkerülése, rendszeresség, testtömeg optimalizálás, rendszeres mozgás, alkohol és dohányzás tilalma, és a fűszerek csökkentése, irritáló fűszerek csökkentése döbbenetesen sokat tesz az ételfüggőség ellen, hogy hogyan változtassunk, abban én most nem megyek bele, és ezzel köszönöm a kedves és megtisztelő figyelmüket. A mai téma részben, illetve hát ebben az Elszámokról őszintén című könyvben részletesen benne van. Titkok és egyebek. Persze úgy írtam le, hogy az sorok mögött olvasható, miről is van szó, mert különben ugye én sem biztos, hogy élnék most.